Vendégünk továbbra is Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bankkorán. Egy kicsit az adó kérdésnél maradva, ugye az is egy nagy vita volt, vagy legalábbis hát vita szóba került inkább, hogy maradjon ez a maradjon a több kulcsos, vagy legyen egy kulcsos adó, ugye itt is hivatkoztak általában a környező országokra, hogy a verseny szempontjából lehet, hogy az hatékonyabb. Önnek mi az álláspontja ebben?
Hát én már 2000-ben is szerettem volna bevezetni az egykulcsos adó rendszert, akkor elsők lettünk volna Európában vele. Sokkal egyszerűbb az adórendszer, szerintem igazságosabb is. Mondjuk, ha valaki valamilyen szociális elemet keres benne, akkor a nagyon magas jövedelmekhez hozzá lehet tenni esetleg egy második kulcsot, de az csak néhány tízezer embert érint. Nehezebben kikerülhető, tehát sokkal könnyebben ellenőrizhető, úgyhogy én amellett lennék. Aztán ezt később az SZDSZ is átvette, és ő is ezt pártolta, mégse sikerült megcsinálni már nem tudom hány éve. Úgy gondolom, hogy az lenne lehetne egy olyan rendszer, amiben a adókulcsokat csökkenteni lehetne, és az adóbázist pedig szélesíteni. Tehát az a lényeg, hogy többen fizessenek adót, de egy-egy emberre kevesebb jusson.
Ezt mondja a kormány is.
Hogy
majd szélesíteni kell az adózó bázisát.
Igen, de nem mondani kellene, nem is kell csinálni. Ez nagy különbség.
Jó, világos, de ugye amikor különböző ilyen speciálisabb adónemek, ugye 52 féle adót számolt össze, Mámosi Nagy Szabolcs írta az Írsbe egy cikket erről, és ő ezt összeszámolt, nevesítette, hogy milyen sokféle van. Ugye voltak olyan adók, amelyeket nyilván nem az állampolgára fizettek, hanem mondjuk vállalkozások, mondjuk környezetterheléssel kapcsolatos. Tehát többféle dolog, hogy ennek is az volt a filozófiája, legalábbis ezt lehetett olvasni, hogy több legyen az adófizető, és akkor így talán lehet majd idővel mérsékelni az adókat.
Hát nem sikerült eddig ezt elérni, bár lehet, hogy ennyi féle van. Az a baj, hogy én amire emlékszem, akkor 42 féle adó kedvezmény lehetett igénybe venni. Tehát ahhoz, hogy mérsékelni lehessen a kulcsokat, el kell törölni az összes adó kedvezményt. Mert az nem megy, hogy... És ezen bukott el 2000-ben. És hogy mindenki azt mondta, hogy nagyon jó, csináljuk meg, nagyon egyszerű, nem kellett volna 3 millió embernek adóbevallást készítenie, mert ha a kifizető mindenhol le van mondjuk 20% adót, akkor utána nem kell összeadni, nem kell összevonni. Sokkal egyszerűbb lett volna az élet, az APEC sokkal kisebb lehetett volna, a bürokrácia kevesebb lett volna. Mindenki azt mondta, hogy rendben van, nagyszerű, nagyon jó, csináljuk meg, csak maradjon meg az őstermelők, a mezőgazdasági őstermelők adókedvezménye, a tőzsdei befektetők adókedvezménye, a biztosítások adókedvezménye, a nem tudom én micsoda 40-valahány adókedvezményből, na most ez nem lehet. Tehát akkor nincs adókedvezmény, és alacsony adókulcs van.
Hát akkor ön is abba ütközött akkor, amiben lehet, hogy a mostani politika is, hogy nyilvánvaló politikai döntés születik egy ilyenben, nem feltétlen szakmai. Hogyha ön szakmailag ezt helyesnek gondolta volna, akkor is látta azt, hogy erős lobbik vannak, amelyek viszont az adó kedvezményeket megtartanák, nem sikerült átvinni. Pontosan, lehet a mostani kormányzat is hasonló dolgokkal, vagy hasonló gondokkal küzd.
Hát lehet, bár nem látom azért most ezt a nagy küzdelmet, de lehet. Hogy
jó, hát házon belül nyilván akkor nem állt ön se a nyilvánosság elé feltétlenül.
De forgott ez a vélemény egyébként, olyan nagy vita nem volt rajta, mert valóban már a politikai szektor elbukott. Majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktor meg én támogattuk ketten a végén, és mindenki...
Hát ugye, utána azóta meg nem támogatja, mert szóba került ez, mert azt mondta, hogy ez nem igazságos, az egy kulcsos adó.
Hát, nézze, az igazságon nagyon jól el lehet vitatkozni, hogy milyen adórendszer az igazság. És azért mondom, hogy ha valaki még a gazdagokat jobban akarja adóztatni, akkor még ahhoz egy második magas kulcsot hozzá lehet tenni a 5 millió forint, vagy 6 millió forint fölötti jövedelmek, mert ha ezt a politika igazságosabbnak ítéli. Szerintem egyébként nem az, de senki se tudja, hogy mitől igazságos egy adórendszer.
Most az igazságosságon túl pénzügyi értelemben, mondjuk egy ilyen egykulcsos megoldás, az nem lenne pénzügyi, nem lenne pénzügyi kockázata?
Hát lehet, hogy kockázatlan.
Jönnének azok a bevételek, amelyekre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy bizonyos feladatokat az állam elláson. Ilyen szempontból
ki lehet úgy dolgozni, hogy nagyjából ugyanannyi legyen az állami bevétel, még arra sem számítva, hogy ettől majd fehéredik a gazdaság, megnő a bevétel. Ezt meg lehet úgy határozni a kulcsokat, hogy nagyjából annyi legyen a bevétel.
Amit elmondott eddig, abból azért az derül ki, hogy ön ezért picit másképp gondolkodik az állam szerepéről, tehát ha jól értem én, egy ilyen program mentén azért az állami szerepvállalást kisebbíteni, és akkor itt már talán nagyobb lenne az állampolgári szerepvállalás. Ezt jól értem? Jól érzem én, vagy rosszul?
Én úgy gondolom, hogy az államnak minimális méretűnek kell lennie. főleg a gazdaságban, de nagyon erősnek kell lennie a nem gazdasági szférában, tehát az egészségügyben, oktatásban, szociálpolitikában. Tehát én egy kicsi, a gazdaságból eléggé visszaszoruló, csak a felügyeletre és irányításra hagyatkozó államra, a társadalmi területen, vagy ezeken pedig egy erős államra gondolok, ami hatékonyan és jól működik, kevés pénzből és kevés alkalmazottal. És ezt megcsinálták más országokban is. Tehát ez nagyjából azt kell mondjam, hogy a mai nyugat-európai szociális piacgazdaság modellje.
Erős a forint most is, amikor egy bankelnök volt akkor is, ugye erről akkor polémiák is folytak. Ez jó vagy rossz?
Hát most. Gondolom, hogy most éppen szükséges, hogy ilyen viszonylag erős legyen, mert az erős forint az lefelé nyomja az inflációt, és miután sok inflációs feszültség van ma a gazdaságban, így szükség van a viszonylag erős forintra, hogy ezt elfojtsa. Jobb lenne, ha nem lenne ennyi inflációs feszültség, ha legalább a kormány nem okozna a rossz költségvetési politikával, vagy a rossz árpolitikával, tehát az állam által meghatározott árak gyors emelésével nem okozna ilyen nagy inflációs feszültséget, már akkor lehetne gyengébb.
Milyen ármeghatározása
van? Hát a fogyasztói kosárnak 17%-a tartozik az állami árakba, ebben benne van az energiaár, a távfűtéstől kezdve a szemétdíjig, a villamosjegy áráig, a MÁV áráig, és ezek általában gyorsabban emelkednek, nem általában, hanem az elmúlt 6 évben gyorsabban emelkedtek lényegesen, mint az átlagos infláció. Tehát az a baj, hogy a kormány a saját területein is fölfelé nyomja az árakat.
Igen, de ebben ez komoly vita volt, mert hogy állami eszközökkel szegmenseit, például az energiaárakat lehet-e korlátozni, mert előbb azt valakinek ki kell fizetnie. Tehát lehet állami alacsonyan tartani ezeket az árakat, csak a szolgáltatóknak ki kell fizetni, tehát akkor lehet, hogy az állam nyúl a zsebben, magyarul lehet, hogy az adózók fizetik, azt csak más formában, szétterítve.
Hát valóban így van, ugye összekeverednek dolgok, tehát ha egy olyan energiaszektor lenne, ahol verseny van, és az állam ezt csak felügyeli, akkor nem kéne állami ár meghatározás az energiaszektorban, és valóban az, hogy az olajár emelkedéseket nem tudja az állam kivédeni. De ha egy pazarló, rosszul szervezett energiaszektor van Magyarországon, és ezért magasak az árak, mert olyan szerződéseket kötöttek például a honkormány idején, hogy magas áron veszik át a erőművektől a villamosenergiát, és ez nyomja fölfelé az árakat, az a rossz kormányzás következménye. De még egyszerű példát mondok, a BKV. Ugye én, amikor a minisztériumban dolgoztam, nem akartam engedni, hogy a BKV fokozatosan nyomja fölfelé az árakat, mert úgy gondoltam, hogy jobb szervezéssel és a visszaéléseknek a elkerülésével, vagy tehát egy olyan munkaszervezéssel, ahol nem tudnak jegyet blitzelni, ott sokkal több bevételre lehetne szerteni, és nem az áremelésből kellene ezeket bevenni. Ez most is hallom, hogy most is nagy viták vannak róla, hogy megcsinálni azt a rendszert, ahol a metróban nem lehet bemenni egy nélkül. Hihetetlen, hogy még most vitatkozunk róla, amikor mindenhol így működik.
Az világos, de hogy azt mondják, hogy ha ezeket a blitzelőket is sikerül elfogni, azért az mondjuk például a BKV helyzetén nagyobb nem lendít, bár azért azt lehet tapasztalni a tömegközlekedésben, hogy nagyon sok az ellenőrzés.
Hát már azt mondják, hogy 20-30% a blitzelő. Na most a 20-30% az elég sokat lendít, mert az 20-30%-kal olcsóbb jegyekkel lehetne ugyanazt a tömegközlekedési szolgáltatást.
Jó, de hát őket ugyanúgy érintik az energiaárak, sőt, hát a tömegközlekedés leginkább, azt ők se tudják kivédeni.
Az rendben van, amit nem tudnak kivédeni, de vannak. Tehát az a baj, hogyha a rossz munkaszervezésből, a rossz vezetők kiválasztásából, akik nem értenek hozzá, olyanek a pozícióba, életükben nem láttak, nem tudom mit, tömegközlekedési változás, most nem tudom, mert nem akarom a BKV-t bántani, csak nagyon sok helyen ez a gyakorlat, hogy azért emelik fölfelé az árakat állandóan, mert rossz a vállalat, nem tudják magukat megszervezni. Debrecen megint kiváló példa egyébként, a távfűtési árakat csökkentették, és mégis kiválóan működik.
Vállalna politikai szerepet a jövőben? Azon túl most halljuk, hogy a biztosító piacra lép be majd egy társasággal, de a politikába visszatérne?
Nem szívesen, én nem tartom magam politikusnak, én inkább pénzügyesnek tartom magam, és úgy gondolom, hogy például ez a biztosítási szektor, ez nekem nagyon megfelelő pénzügyi terület.
De azért megfontolna egy fölkérést?
Hát nézze, hogyha ha azt gondolja az ember, hogy arra a szolgálatra van szükség, amit ő szeretne csinálni, vagy ő ért hozzá, és ő tud valamit segíteni az országon, mert egy olyan program van kialakulóban, amivel egyet lehet, vagy én egyet értenék 100%-osan, akkor persze nehéz nemet mondani egy inkább szakmai jellegű felkérésre, mint politikaira azért, akkor nehéz nemet mondani. Ezzel győzött meg annak idején egyébként Orbán Viktor is, amikor a pénzügyminisztériumban mentem dolgozni, meg a Nemzeti Bankban mentem dolgozni, akkor is. Kicsit csalódtam azért mind a kettőben, mert sokkal több volt a politika benne, mint amire én számítottam, és kevesebb volt a szakma, tehát azt gondolom, hogy ma már nem vagyok olyan naív, mint 10 évvel ezelőtt voltam. De hát végül is az ember, ha már elért valamit, akkor kötelessége a társadalmat szolgálni.
És ha a kettő között választani kellene a pénzügyminiszter, vagy egy bankelnök, akkor melyik tetszene jobban?
Hát attól függ, hogy mi a program. Attól függ. Mondjuk nem, én már minden pozíción voltam, én nem szívesen adnám a nevemet egy olyan programhoz, amivel nem értek egyet, majdnem teljes egészében, mert azt, hogy nem mindig az történik, amit én szeretnék, azt értem. De azért a fő irányai, hogyha nem világosak, vagy nem látjuk, hogy mit akarunk elérni, és még ha ettől el is kell néha térni, akkor legalább tudjuk, hogy mihez kell visszatérni. De én úgy gondolom, hogy a állami elvonások arányának a csökkentése, a bürokrácia leépítése, a korrupció nagyon erős visszaszorítása, ezek azok a fő elemek, aminek a végrehajtása az esetleg szívesen adnám a nevemet valamilyen területen, de azért inkább maradok a pénzügyi szektorban, ha választani kell.
Köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást.
Az elmúlt egy órában Járai Zsigmondot, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét hallhatták.